pozitív energia. Pillantás a villanyautók világába. Trendek, üzemben tartási tippek, költségek és megtakarítások a vásárlástól az állami támogatásig. Hitelesen az e-mobilitásról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.
Jó napot kívánok, röviden műsorunk tartalmából. Kaposvár lesz az első magyar város, amely Ikarusz elektromos buszt vásárolhat. Az Ikarusz volt egykor a világ legnagyobb autóbuszgyártója, ma pedig a cég két darab alacsonypadlójú, részben kínai hátterű, de hazánkban továbbfejlesztett autóbuszt szállíthat a Somogyi megyeszékhelynek. A kormány a következő években 36 milliárd forintot fordít a zéró kibocsátású közösségi közlekedés megteremtésére országosan. Aztán, bár jelenleg csupán két gyártó értékesít jelentéktelen mennyiségű tüzelőanyagcellás személyautót Európában, egyre inkább előtérbe kerül a hidrogén potenciális felhasználása a belső égésű motoros közlekedés kiváltására. Magyarország is elkészítette saját hidrogén stratégiáját, a program több mint 50 milliárd forintot irányoz elő a teherszállítás és a helyi közösségi közlekedés karbonsemleges hidrogén alapú átalakítására. Később az elektromos autózás térnyerése látványosan összekuszálta a márka identitást. A legjobb példa erre a legolcsóbb villanyautó európai sikere. A román Dacia apró kocsija a Spring Kínában készül egy Renault gyártósoron, indiai alapokon, egyszerű műszaki megoldásokkal, ám az alig egy Suzuki Ignis árába kínált csöpségért szinte megvesznek egész Európában. Végül az általános elektronikus csiphiány miatti autógyári leállások, sok hónapos szállítási késedelmek és durva áremelkedések pontosan rávilágítanak, mennyire képlékeny környezetben folyik az autóipar történelmi léptékű elektromos átállítása. Ráadásul idővel komoly problémát okozhat az elmúlt évtizedben utakra engedett túl sok kis szériás és műszakilag gyorsan avuló elektromos autók alkatrész ellátása is. Önök a Pozitív Energia című magazinunkat hallják Varjú Figyelsz szerkesztő műsorvezetővel és Erdély Péter szakértővel. Mindjárt kezdünk!
Pozitív Energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
Kaposvár lesz az első magyar város, amely Ikarusz elektromos buszt vásárolhat. Az Ikarusz volt egykor a világ legnagyobb autóbuszgyártója, most pedig a cég villanybuszok forgalmazására létrehozott leányvállalata az eredményes közbeszerzési eljárásnak köszönhetően két darab alacsonypadlójú, részben kínai hátterű, de hazánkban továbbfejlesztett autóbuszt szállíthat a hozzájuk tartozó töltő infrastruktúrával együtt a Somogyi megyeszékhelynek. A kormány zöld busz programjának keretében a következő években 36 milliárd forintot fordítanak a zéró kibocsátású közösségi közlekedés megteremtésére. A részletekről Szita Károlyt, Kaposvár polgármesterét, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökét kérdezzük. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Éppen 5 éve történt, hogy Kaposvár Magyarországon elsőként a szigorú uniós környezetvédelmi előírásoknak megfelelően lecserélte a teljes buszparkját, 40 autóbuszt korszerű gázos, földgázos, illetve biogázos használatú motorú járművekre. Most pedig két elektromos busz fognak vásárolni, szintén az elsők között vannak az országban. Mit vár ettől a cserétől?
Már amit tettünk 5 esztendővel ezelőtt, az is példaértékű volt, nem csupán Magyarországon, hanem Európában, hogy egy teljes autóbuszparkot lecserélünk egy környezetkímélő autóbuszparkra, és gázolajjal jártak ezek a buszaink, nagyon nagy légter levegőszennyezettséget okoztak, nem voltak alacsony padlósak, a klímavédelmet sem szolgálták, ugyanakkor pedig a kényelmet sem. Ezért akkor úgy döntöttünk, hogy sűrített földgázzal járatjuk a buszainkat, amelynek szinte majdnem nulla az emisszió kibocsátása, alacsony padlósak, ahogy én is mondta, és minden kényelmet szolgál. De Kaposvár a klímavédelem érharcosa, hisz nagyon sok mindent tettünk annak érdekében, hogy teljesíteni tudjuk azokat a vállalásainkat, amit különböző európai szövetségekbe tettünk, és ezért döntöttünk úgy, hogy most majd a gázos buszainkat 10 év múlva le fogjuk cserézni elektromos buszokra, addig talán már lesznek olyan jók, hogy hosszú távon nyugodtan közlekedni tudhatnak a városainkon belül, és megpróbáljuk, erre kiírtunk egy közbeszerzési pályázatot, most 2 darab buszt vásárolunk, és 2028-ig még több mint 10 buszt akarunk vásárolni, és 2030-ra be akarjuk fejezni újból az autóbuszfotánknak a cseréjét elektromos buszra, és nagyon örülök annak, hogy a magyarok is próbálkoznak, és magyar buszként az Icarus is indult ezen a pályázatunkon. Ők nyerték el a tendert. Én remélem, hogy az a kettő busz, amit le fognak 6 hónapon belül gyártani, az minden egyes követelményeknek meg fog felelni, és nem csupán Kaposvár, hanem az ország többi városa is vevőjük lesz.
Ez egy jelentős technológiai váltást jelent majd a tömegközlekedésben Kaposváron, hiszen eddig a biogázos vagy földgázos autóbuszokkal rótták az utakat, most majd elektromos hajtással, viszont azért a hatótávon belül lesz változás. Nem jelent majd problémát, hogy ezek az elektromos buszok azért egyfajta rövidebb hatótávra lesznek hadrafoghatóbbak?
Azt mondják a gyártók, és kipróbáltunk egy MAN buszt, egy MAN buszt, amely reggeltől estig ment, és nem kellett megállni a tankolni, vagyis feltölteni. Nagyon remélem, hogy azt a közel 300 kilométert, amit futnak a buszaink naponta darabonként, azt egy elektromos töltéssel tudni fogja, mert akkor ezzel egyáltalán nem lesz probléma. Elektromos töltőállomásokat építünk még ezen program keretén belül természetesen az autóbusz telephelyünkön. Muszáj, hogy ezt bírja, mert különben az elektromos buszok nem fognak elterjedni.
A kormány jóvoltából 36 milliárd forintot fordít az állam a következő években a zéró kibocsátású tömegközlekedés megteremtésére. Ugye ez nem csak elektromos buszokat jelent, vagy elektromos hajtású buszokat, hanem ebbe értendő majd a hidrogénhajtás is, ha meg lesz a technológiai háttere. Viszont a 25 ezernél nagyobb lakosú településekre értendő ez a technológiai váltás. Mit gondol polgármester úr, hogy a 25 ezer főnél nagyobb lakosságú települések rendelkeznek elegendő technológiai háttérrel, személyzettel, felkészültséggel, na és anyagiakkal, hogy működtessék majd ezeket az elektromos buszokat?
Hát van, ahol igen, van, ahol nem. Az elektromos buszt valószínűleg olcsóban tudjuk működtetni, mint a gázolajos, vagy pedig a sűrített földgázzal járt buszokat, ugyanakkor nekik is van fenntartási kötelezettségük. És azért a 25 ezer fő fölötti településeket jelölte meg a kormány, hisz mások mindenhol a volán jár, nálunk meg több esetben saját tömegközlekedés kell működtetnünk. Én mindenképp szükség van a technológiai váltásra, mindenképp szükség van arra, hogy környezetkímélő buszaink járjanak, az üzemeltetés költségüket pedig a volánnak, illetve az önkormányzatnak ottól saját tulajdonú helyi tömegközlekedés van, egyébként ilyen hét van Magyarországon, azt pedig vállalnunk kell.
A nagyvárosok összefogása gondolom elkerülhetetlen, hiszen a nagyobb darabszám miatt jobban kihasználhatók lesznek mondjuk a szerviz háttérrel rendelkező nagyobb városi kapacitások, illetve az alkatrész ellátás is könnyebben lesz biztosítható. Tehát terveznek-e valami fajta egységesítést, összefogást vagy régiónkénti együttműködést?
Ahogy a volánoknál megvan, elkerülhetetlen lesz a városoknál is, hogy méretezzük a saját buszparkunkat, mert csak így tudjuk olcsón és hatékonyan működtetni.
Kaposvárnak milyen tervei vannak a jövőre nézve? Most itt a buszokat ugye említette, hogy le fogják cserélni a még futó gázosakat is elektromos hajtásúra, vagy már nyilvánvalóan kiderül később, hogy milyen konkrét hajtásláncú járművek jöhetnek szóba, de ezen kívül mit szeretne tenni az zéró kibocsátású energiafelhasználás jövője érdekében?
Most például a távfűtési rendszerünket alakítjuk át, azon mellett, hogy nálunk már nagyon sok napelem van, Közép-Európa legnagyobb napelem parkja is nálunk van, 250 megawatt, amely egy a Kaposvár nagyságrendű város éves elektromos szükségletét tudja biztosítani. Most a távfűrendszert alakítjuk át, amely gázalapú, és a széndioxid kibocsátás kapcsán bírságokat fizetünk megújuló energiára, mégpedig biomassa fűtőművet építünk. Nálunk Somogy megy az ország egyik legerdősültebb megyéje, és hál' Isten hosszú távon van annyi alapanyagunk, hogy ez lehetővé teszi azt, hogy megújuló energiát használva ne kelljen széndioxid kvótát vásárolnunk, illetve bírságot fizettünk, másrészt pedig arra is lehetőséget biztosít számunkra, hogy olcsóbb legyen, olcsóbban fogjuk tudni előállítani a melegvizet és a fűtést, és ez meg fog jelenni a távfűtött lakásokban is, ha csak úgy, hogy a rezsicsökkentett árat tartani tudjuk, vagy lehet, hogy úgy is, hogy még ez alá is tudunk menni.
Az elektromos hajtás nagyon fontos a különböző szolgáltató létesítmények vagy intézmények szempontjából is, a felhasználású természetesen. Tervezi-e Kaposvár, hogy esetleg az önkormányzat fennhatósága alatt működő intézmények is átálljanak majd az elektromobilitásra a belátható jövőben?
Ja, mindenképp, hát már mi is vettünk csak elektromos hajtású autókat, gyakorlatilag a kukásautóinkat is erre akarjuk kicserélni, és nagyon sok önkormányzati tulajdonban levő gazdasági társaságunk már vett elektromos hajtású autókat. Lassan megy ez, de előbb-utóbb el fogjuk érni azt, hogy az ömében már elektromos hajtással fognak járni a városunkban az önkormányzat tulajdonban levő cégek autói is.
Nagyon szépen köszönöm Szita Károlynak, Kaposvár polgármesterének, hogy ezeket elmondta.
Köszönöm szépen.
Pozitív energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
Bár jelenleg csupán két gyártó értékesít jelentéktelen mennyiségű tüzelanyagcellás személyautót Európában, egyre inkább előtérbe kerül a hidrogén potenciális felhasználása a belső égésű motoros közlekedés kiváltására. Magyarország is elkészítette saját hidrogén stratégiáját, amely szerint 2030-tól évi minimum 10 000 tonna zöld hidrogént kell felhasználni a közlekedésben. A program 45-60 milliárd forintot irányoz elő a teherszállítás és a helyi közösségi közlekedés karbonsemleges hidrogén alapú átalakítására a következő évekre. Ehhez azonban az alapoktól, a hidrogén környezetbarát előállításától kezdve annak kockázatmentes szállításáig és megbízható felhasználásáig mindent az alapoktól kell kialakítani, amely az e-mobilitás való áttérés összetett, méregdrága és bonyolult feladatrendszerének nehézségeit is többszörösen meghaladja. Vendégünk Májer Zoltán, a Magyar Hidrogén és Tüzelanyagcella Egyesület titkára. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Nem utópia az, amit most felolvastam?
Én utópiának semmiképp nem nevezném, de egy óvatos és megfontolt előrehaladás, egy technológiai lehetőség. Amit talán érdemes kiemelni ezek közül, hogy a hidrogénüzemű autók közül, amiről mi itt a tüzelőanyagcellás hajtásláncról beszélünk, az is tulajdonképpen egy elektromos hajtáslánc, tehát a tüzelőanyagcella közvetlenül egy lépésben villamosenergiát állít elő, és ez a villamosenergia hajtja meg az autónak a villanymotorját. Tehát lényegében a hagyományos akkumulátoros elmobilitásnak egy ilyen innovációs meghosszabbítása, ha most szabad ezzel élnem.
Mi lehet az oka annak, hogy az akkumulátoros elektromos hajtású autók gyorsabban terjedtek el, mint a hidrogén hajtású, miközben ugye az akkumulátoros elektromos autóknak millió hátránya van a hidrogénessel szemben, és hát persze vice versa.
Egyértelmű, hogy lépés előnyben vannak, tehát az, ami most a tüzelőanyagcellás járműveknél történik, az már bő 10 éve megindult az akkumulátoros, vagy különböző hibridizált hajtásláncoknál. Előbb elindult, ugye ismerjük a gigafactory-kat akkumulátorgyártásban, a villanymotor gyártás fejlesztéseit, és ezekben sikerült már olyan méretgazdaságos szinteket elérni, hogy letörték a saját áraikat. Azért a tüzelőanyagcellás hajtásláncban ilyen mértékű tömeggyártás még megközelítőleg sincsen.
Tegyük hozzá, az elektromos hajtásnak 130 éves előnye van a hidrogén hajtáshoz képest, hiszen az első személyautókat annak idején villanyhajtással kezdték el gyártani, csak azután jött a robbanó motor.
Igen, csak itt a környezetvédelemről van szó, és magyarul egy zöld hidrogén alapú hidrogén hajtás, akkor is, hogyha a hatásfoka még nem valami fantasztikus, de megfelelő. A rengeteg litium alapú akkumulátor gyártáshoz képest környezetre nézve sokkal kevésbé.
Kérdés, hogy a költségek arányban vannak-e azzal, amit nyereségként elkönyvelhetünk majd a közlekedésben, hogyha széles körben elterjed a hidrogén tüzelőanyagcella?
Ez nehéz kérdés. Nyilván van egy talán olyan technofil réteg, akik kezdetben is ugye, ahogy a legmodernebb mobiltelefonokat veszik meg, és megkérdezhetjük, hogy az kinek térül meg, mondjuk a $1500 mondjuk mobiltelefon. Ugyanígy itt is arra lehet számítani, hogy ezeket a kezdetben kicsit drágább tüzelőanyagcellás autókat egy vagy nagyon környezettudatos, és egyben ilyen technofil tehetősebb réteg veszi meg. De ne vigyük el csak a személyautók irányába ezt a beszélgetést. Tudom, hogy ez a leglátványosabb és legérdekesebb része.
A teherszállítás az még nagyobb falat egyébként.
De számos szegmens van, ami nem ilyen látványos, de a haszna, illetve a költségbeni költségek alakulása még kedvezőbb, és főleg a nehéz gépjármű szegmensben fog ez kijönni, mert ott az akkumulátoros autók a mostani tudásunk szerint ugye egy értékelhető hatótáv mellett akkora tömeget jelentenének, és olyan hosszú feltöltési időt, amivel szemben a 11 centes hajtáslánc versenyképes lesz. Tehát buszok, tehergépjárművek, targoncák, esetleg hajók vagy vasút. Ezek nem olyan látványosak természetesen, mint a személyautók, de...
Ez utóbbi egyébként azért is fontos, és azért van napirenden, mert a MÁV rendelt volna 40 dízel elektromos hibrid motorvonatot, és éppen visszamondták a megrendelés aláírása előtt, pont arra való hivatkozással, hogy Európában már több vasúti társaság hidrogén tüzelőanyagcellás vonatot vásárolt.
Igen, és itt megint a témakörnek ugye a komplexitásához érünk költségtekintetben is, mert hogyha természetesen egy hidrogén tüzelőanyagcellás vasúti járműnek az árát hasonlítanánk egy dízelhez, vagy egy dízel akkumulátoros hibridhez, sokkal-sokkal drágább. Viszont egy hidrogénüzemű vasúti szerelvény elkerülhető például a felső vezeték kiépítésnek a szükségessége, illetve mondjuk az ezzel járó több hónapos vágányzár, amíg pótlóbuszokat kell biztosítani, az időkiesés az utasoknak, stb. Tehát, hogyha megkapja azt a típus jóváhagyást, hogy nem tudom, milyen engedélyezési eljárások vannak a vasúton, az másnap az adott nyomtávú vágányokon közlekedni képes zéro emisszióval. És ebben nem csak a lokális zéro légszennyezőanyag kibocsátás tartozik, hanem nagyon fontos, hogy mivel ez egy villanymotor, a zaj kibocsátása is sokkal kisebb.
Most itt megint jön a tyúk vagy a tojás dilemma, hogy hidrogén töltőállomás nem nagyon van még Magyarországon, tehát valószínű, hogy azért nincs hidrogénhajtású jármű, mert nincs töltőállomás, de azért nincs töltőállomás, mert a jármű hiány miatt nincs rá igény. Tehát itt ezt a gordiuszi csomót úgy gondolom, hogy az államnak kell valahol átvágnia bizonyos támogatási szubvenciós rendszerekkel. Ezzel hogy állunk a töltőállomás rendszer kiépítésével?
Hadd szúrjak be, hogy a magyar államot meddig lehet terhelni azzal, hogy a közjavára elégesen euró milliárdokat...
Az államok közjavára kell, hogy működjön.
Két nagyon komplex kérdés. Igen, Magyarországon idén megnyílt az első hidrogén töltőállomás, ez két nyomás szinten is 700 báron, illetve 350 báron szolgál ki hidrogént, mindössze egy van belőle, egyelőre Budapesten is, egyelőre tesztüzemben. Ez a tyúk vagy a tojás esete tulajdonképpen minden új technológiánál, új infrastruktúránál megjelenik. Tehát az akkumulátoros autóknál nagyjából ugyanez volt, de a mobiltelefonoknál, vagy a széles sávú internet elérést is meg lehet említeni, de talán még 150 évvel ezelőttről a vasutat. Tehát egy okos stratégiai megközelítéssel és fejlesztéssel ez a tyúk vagy a tojás probléma kiküszöbölhető. Például pont azáltal, amit az előbb már elkezdtünk pedzegetni, hogy mondjuk nehéz gépjárműveknél olyan fejlesztést hajtunk végre, tegyük fel, hogy mondjuk egy városi közösségi közlekedésben annyi buszt szerzünk be, amelyek mondjuk egy remízből indulnak, ugyanoda térnek vissza. Mondhatnám ezt példaként olyan kukás autókra, amikor bent zögykölődnek szűk városi környezetben, zajkibocsátásuk, a hagyományos dízelnek jelentős légszennyezőanyag kibocsátásuk. De ugyanoda térnek vissza. Tehát, hogyha olyan fejlesztésekkel kezdünk, ami például ez back to back-nek nevezi az angol nevezéktalan ezt a típusú infrastruktúrát, akkor egy töltőállomás sok járművet szolgálhat ki, és a haszna is nagy. És hogy az államnak pedig nyilván azokat a beruházásokat kell, vagy célszerű támogatnia, aminek a társadalmi haszna nagy. Tehát elkerült levegőszennyezés, elkerült CO2 kibocsátás, elkerült zajszennyezés.
Egyébként a magyar hidrogén stratégia érdekes módon magát a személyautózást nem is említi, hanem a zöld buszprogramot és a zöld kamion programot nevesíti, és hozzá rendel milliárdokat.
Nagyjából amiatt, amit mondtam, tehát hogy ez az a két szegmens, ahol a mostani tudásunk szerint az akkumulátoros hajtáslánc kevésbé lesz alkalmas, és erre fókuszál ebből kifakadóan a stratégia. Nem hanyagolja el egyébként a személyautókat se, tehát aki akar, az nyugodtan vegyen, de pont azért, mert a nagy közösségi vagy társadalmi haszon az itt van a személy, vagy a nehézgépjármű szegmensben. Például a nagy áthaladó tranzitforgalom, hogyha a kamionok egy részét sikerülne hidrogén üzeműre átalakítani, mondjuk a nagy európai, az a TEN-T, tehát a transz-európai közlekedési hálózatok mentén, akkor megint csak arról van szó, hogy viszonylag kevés töltőhálózattal viszonylag sok nehéz gépjárművet tudnánk kiszolgálni.
Ugye az akkumulátoros elektromos hajtás mellett a hidrogén tüzelanyagcellásokról beszélünk általában, de még egyáltalán nem dőlt el, hogy a hidrogénhajtás ezen a formájában fogja érvényesülni, vagy közvetlenül a hidrogént fogják elégetni a mai motorokban, hiszen most éppen ez az irányzat kezd erősödni.
Igen, ez így van, ugye klasszikust idézek, nehéz dolog a becslés, különösen ha az a jövőre vonatkozik. Van egyfajta verseny, ami véleményünk szerint, mivel a tüzelőnyegyszeres hajtásláncnak a hatásfoka magasabb, mint a belső égésű motoré, azért ez fog dominálni, de kétségkívül van egy-két fejlesztés, ami hagyományos belső égésű motorban használná fel a hidrogént. De szabad hozzátenni még egy dolgot, mert ez is kevésbé látványos kategória. A meglévő ipari hidrogén használatoknak, ami főleg az úgynevezett szürke hidrogénen alapul, tehát egy viszonylag jelentős környezeti kibocsátással járó előállítási mód, ennek a kékítése és zöldítése, tehát környezetbarátabbá tétel is folyamatban van. Tehát például, hogy a hagyományos üzemanyagokat hoz, azok előállításához használt jelenlegi szürke hidrogént részben kiváltanánk zöld hidrogénnel, akkor gyakorlatilag mondjuk a finomítónak a végterméke ugyanazokban az autókban felhasználható, de maga az üzemanyag előállítási folyamat válik környezetbarátabbá azáltal, hogy egységnyi mennyiség üzemanyaghoz kisebb széndioxid kibocsátás vagy egyéb légszennyezőanyag kibocsátás tartozik. Tehát a hidrogént azt nem csak tiszta formájában fogjuk vagy használjuk jelenleg is, hanem a jelenlegi ipari hidrogén használatoknak a környezetbarátabbá tétele is egy hangsúlyos fejlesztési irányos stratégiában is, és nemzetközi szinten is.
Gondolom, ez annyira bonyolult kérdés, hogy erre még sokszor vissza fogunk térni itt a stúdióban, úgyhogy várjuk a jövőben is. Maja Zoltánt, a Magyar Hidrogén és Tüzelőanyagcella Egyesület titkárát is köszönöm, hogy itt volt, viszontlátásra.
Köszönöm én is.
Pozitív energia. Pillantás a villanyautók világába. Trendek, üzemben tartási tippek, költségek és megtakarítások a vásárlástól az állami támogatásig. Hitelesen az e-mobilitásról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.